Boldog szombatot kívánok mindenkinek! Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, a mosolygos gyerekezetben. Régen találkoztunk. Igen, és mindig mondták, hogy a párjával beszéltem, hogy december 24-én jöjjök ide, de aztán meglátom beosztást, és az én gyülekezetembe is oda kellett volna, és aztán féltem, hogy ide nem fogok kerülni, de aztán Pári megbeszélte, és sikerült, hogy ide jöjjök. Nagyon várom a 24-et is. A mai témát magyarul szeretnék predikálni, beszélni, és ezért kérek egy sok segítséget. Ha egy szót nem találok, és már gondolom két szóra, amit nem tudom, akkor kérem, hogy segítsetek. Jó? Szeretnék kezdeni egy történettel, és lehet, hogy gyerekeknek tetszeni fog. Jó? Ez nem gyerek történet, hanem egyben elmesélek, de remélem, hogy tetszeni fog. Volt egy asszony, aki már idősebb volt, és neki volt egy 28 éves lánya, de ez a lánya volt beteg. Úgy beteg, hogy úgy viselkedett, mintha 6 éves lány lenne. Szóval gondolkodás 6 éven ott megmaradt, és akkor mint egy kisgyerek viselkedik, reagál, és szóval ilyen betegsége lett. És az asszonynak lett egy barátja, aki nagyon szerelmes lett vele. És eljött ez az idő, amikor feleséggel akart elvenni az asszonyt. És mentek egy presbíterhez, és kezdtek beszélni, hogy hát ilyen az esküvő előtti beszélgetések. És az asszony kérdezi a jövendelő férjét, és mondja, hogy miért akarsz engem elvenni feleségül? Én már öreg vagyok, csúnya vagyok, nem vagyok szép, ráncos az arcam. És a férje, vagy jövendelő férje ránézi, és mondja, hogy hát én szeretlek, szerelmes vagyok. És ezek nem a ráncok, hanem amikor most ezt a szó nem tudom, amikor ember mosolyog, és van neki ilyen
bájgödör.
Na, mondja, ez nem a ráncok, hanem ez a bájgödör. És mondja, de beteg a lányom, biztos, hogy szeretnél ezt a terhet elvinni, hogy magadra fölvenni. És mondja, hogy persze, mert én szeretlek. Következő napon lett az esküvő, és az esküvőn ott neki egy gyűrűt, és ugyanúgy sírtak, de mindenki boldog volt. És aztán, amikor mondtak ament, akkor a pap mondja, hogy ezen a reggelen a srác valamit másik csinálta. Ő vette még egy gyűrűt, és amely ezt a gyűrűt szeretne a kislányának adni. És felhívtak a 28 éves lányát, és neki ott a gyűrűt, és mondta, hogy ezzel a gyűrűvel én, ez ennek a jele, hogy én téged, ahogy az anyukádat, mint saját feleségemet fölveszem, a téged, mint saját lányomat fölveszem. Ezt a kislány felszaladt a színpadra, kezdte sírni és kiabálni, hogy szeretlek, 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 szeretlek. Képzeljétek el, 28 éves lány, aki úgy gondolkozik, mint egy 6 éves lány, hogy mennyire boldog volt ez az ember, hogy neki most lett egy apa. Ez egy érdekes történet, sok ember sírt ezen az esküvőn, de ez tanulságos történet is. Mert ezt a szimbólumot, ezt a jelképet Isten használja a Bibliában. Isten ugyanúgy szeret minket, ahogy ezt a srác szeretett a feleségét. És mi is mondhatjuk Istennek, hogy Isten, engem szeretsz, hát én ilyen rossz vagyok. Nekem ilyen rossz az életem. Én bűnös vagyok. Sok rossz dolgot csinál. Biztos te akarsz engem? És Isten mondja, hogy igen. Ilyennek szeretlek, amilyen vagy. Mert szerelmes vagyok beléd. Másik jelképet is használja a Biblia. Azt mondja, hogy az Isten befogadja minket, mint a saját gyereket. Nem csak nevezi, hogy én vagyok a férjed és te a feleségem, hanem én vagyok az apukád. És kéri, hogy nevezel engem az apának. Befogad minket, mint saját gyereket. És nem gyönyörű ez a kép? Ez nagyon jó. Többször az emberek, amikor olvasnak Bibliát, vagy amikor gondolják a Bibliára, akkor gondolják, hogy ez egy könyv, amelyikben rengeteg szabály van. Ez lehet csinálni, ez nem lehet csinálni, stb. És ugyanúgy gondolnak az Istenre, hogy az Isten ugyanúgy beszabályozza minket, és csak akkor szeret minket, amikor szabályok szerint élünk. De gondoljuk egy családra. Vannak bizonyos szabályok. Például nem tudom, hogy létezik ilyen szabály, hogy hűséges kell lenni a feleségedhez, vagy a férjedhez. Van ilyen szabály? És akkor miért vagyunk hűségesek a feleségedhez, vagy a férjéhez? Szabály miatt? Nem? Nem szabály. Miért? Mert szeretünk a feleséget, vagy a férjét, ugye? Ugyanúgy az Isten mondja, hogy én szeretlek téged, és egyik legnagyobb parancs mondja, hogy szeressel az Istenet a teljes szíveddel, hogy mondja,
teljes,
hogy
teljes
lelkivel. Igen. És amikor az Isten szeret az Istent, amikor az ember szeret az Istent, akkor a tettek is járnak hozzá, akkor hűséges akar maradni az Istennek. Akkor automatikusan tudja, hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, vagy mit szabad csinálni, vagy nem. Mert nem akarunk bántani a férjemet, a feleségemet. Ugye? És ezért szól az egész, a Biblia, ez egy szerelmes történet. A Biblia megmutat nekünk egy Isten, aki nagyon szerelmes belénk. És minden megad, hogy vele lehessünk. És egyik ilyen történet kezdődik a Jeremiás második fejezetben. Lapozunk oda. És megkérem, aki megtalálja, olvassunk az első három verset. Jeremiás második fejezet, az első három verset.
Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr, emlékszem rád ifjúkorod hűségére, mátfosságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a bennem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ettek, mind meglakoltak, akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett. Így szól az Úr.
És most képzeljétek el ezt az Isten, aki teremtetett minket, aki jön saját feleségéhez, az Izraelhez, és mondja, hogy én emlékszem, amikor szerelmes voltál belém. És kérdezi, mondja neki, hogy te emlékszel erre, amikor együtt jártunk, amikor először találkoztunk. Mondja, én először neked nem adtam semmit, egy sivatagot adtam neked. Nem adtam neked gyönyörű földöt, nem adtam neked Kanánt, még egy sivatagot kaptál tőlem. De velem akartál maradni, utánam jártál, mert szeretted engem. És én, mondja, én annyira szeretem téged, hogy bárki jön és bánt téged, akkor én már megölnék ezt az embert. Megölnék ezt a másik népet, tönkretennék ezt a népet. Mert ilyen erős volt a kapcsolatunk. Én szerelmes vagyok beléd, és te voltál velem szerelmes. Nem gyönyörű ez a kép, amit Isten rázol? De aztán valami történt, és arról olvasunk 5. versben. 5. vers.
Így szól az Úr. Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiába valóság után jártak, és hiába valókká lettek.
És mondja, hogy én minden adtam neked, és most valami történt. Elutasítottál engem. És mondja, hogy mondjad nekem, mit csináltam. Én azt gondoltam, hogy ha minden neked adom neked boldogságot, földöt, megvédem téged, akkor öröki velem maradsz. Mert erős volt a kapcsolatunk. De hirtelen elhagytál engem. És nem értem, hogy miért. Olvasunk a 11. vers, 13-ig.
Ha cseréltél valamely nemzet isteneket, noha azok nem istenek, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen a vegyek, és boltadjatok, és émüljetek, hogy igen, azt mondja az Úr. De kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet.
És mondja nekik, hogy vannak ilyen népek, akik kitaláltak maguknak feréket, a másik isteneket, és mondja, hogy és hűségesek hozzájuk. Ezek az istenek nem adnak nekik semmit. Nem kopnak tőlük egy szép földöt, nem kopnak tőlük ételt, nem kopnak semmit tőlük, de hűségesek maradnak hozzájuk. És ti minden kaptak tőlem, minden. És elmentek tőlem. És mondja, hogy nem értem miért. Mondja, én voltam az, akitől jött a víz. Sok víz jött. De ti mondtak, hogy nem kell nekünk ez a víz, nekünk saját vízünk van, és kiástak egy gödröt. És oda beleöntöttek saját vízet. És mondta, hogy a mi vízünk sokkal jobb, mint amit kapunk. Ti abba hisztek, hogy amit ti találtak meg, ez sokkal jobb, mint amit Isten ad. És aztán mondja, hogy az egész ég csodálkozik. Képzeljétek ezt a képet. Tudunk az Új Testamentből mondani, hogy az egész ég figyeli a földöt, hogy mi történik most. És mondja Jeremiás, hogy ott vannak az angyalok, és néznek az emberre, és aztán az Istenre. Emberre, az Istenre. És mondanak, hogy nem értünk, mi történik itt. Ti hoztak ezt, ezért, hogy kiástak egy gödröt, és saját vélemény szerint fogtak élni. Ez sokkal jobb nektek, mint ami itt van. Látjátok a különbséget? És az angyalok gondolnak, mi van veletek? Megbolondultak? Hát az Isten, aki mindent teremtetett, aki veletek akar lenni, bármi történhet, minden megad nektek, és őt akartak hozni. Egy kicsi semmiért. Lapozunk Jeremiás 3. fejezethez, és olvasunk 19. és 20. versét.
Azt mondanám ugyanis magamban, miképpen legyelek téged a fiak közé, és adjam néked a kívánatos földet, a pogányok seregének drága örökségét, és azt végzém, hívj engem atyának, és ne pártolj el tőlem. Mindamellett, ami hitszegővé lesz az asszony az ő társa iránt, úgy lettetek hitszegővé irántam, Izrael háza, azt mondja az Úr.
Köszönöm szépen. Az Isten nem csak akkori kapcsolatra gondolkozott. Nem gondolta, hogy most megadom neked minden, és akkor jó erős lesz a kapcsolatunk, hanem ő jövőre már gondolta. Ő már tervezte, hogy lesz valami még jobb. Tervezte egy jó országot, egy mennyországot tervezte az Izraelnek. És mondja, hogy de nektek ez se kell. Hiába mondtam nektek, hogy még jobb lesz a jövő, nektek ez se kellett. És elhagytak minket. És többször valahogyan az emberek, hát Izrael is emberek voltak, de mi most vagyunk az Izrael. De beszélünk az egész emberségről. Hogy az embernek, ha olvasunk a Bibliát, akkor tele van az ígéretekkel. Mondja az Isten, hogy ezt adom, azt adom, azt adom. Jézus mondja, hogy bármit kérjetek az Istentől az én nevemben, megadadik nektek. Bármit. De persze, amikor Jézus mondta ígéretet, akkor mindig volt egy feltétel, hogy én bennem maradjatok, hogy cselekedjetek, amit én mondom, és akkor, ha kérjetek, bármit adodik nektek. De az embernek ez nem kell. Az ember mindig keresi valami jobb. Az ember mindig gondol, hogy amit én megcsinálom, ez sokkal jobb lesz, mint amit Istentől kapom. És ez egy csapda. Szeretnék ezt megmutatni nektek. Egy példát. Nekem van egy pénztárcám. Kinek van egy pénztárca? Jó. Én szeretnék ilyen pénztárcán, melyik pénz van.
Cserino? Mennyi pénz van benne? Megnézzük? Körülbelül. Szeretnék tudni, hogy miért cserélek. Az én pénztárcám üres. Ez jó csere volt? A kicserélő. Nem jó. Köszönöm szépen. Ezt akarok mutatni, hogy az ember gyakran gondolja, hogy valamit jót kap. És oda teszi egy teljes pénztárcát, ami tele van a pénzzel. Ezért, hogy gondolja, hogy ebben a pénztárcában biztos több pénz van. Biztos több lehetőség van. De amikor kinyitja ezt a pénztárcát, akkor látja, ez egy papír, hogy ez teljesen üres. És akkor jön a csalódás. De lehet, hogy már később van. Az Isten adja neked egy vastag pénztárcát, de mi ezt a pénztárcát kidobjuk, és kapjuk egy üreset. Mert gondoljuk, hogy ez mindig jó. Lapozunk most a Jakob leveléhez, első fejezethez. Az Isten fölteszi egy kérdést, hogy miért hoztál engem. És a Jakob arról beszél, hogy vannak kísértések. Ki vagyunk sértve, és akkor ez a kísértés elviszi minket az Istentől. És olvasunk a 13, Jakob 1, 13, 16. versék.
Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsága nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz.
Köszönöm szépen. Itt Jakob elmagyarázza, hogy kísértés miatt elmegyünk az Istentől. És többször mi azt gondoljuk, hogy nem én vagyok a hibás, hanem az, aki kísérje engem. Hogy ott volt a kísértés, és nem tudtam ellene járni, ellene állni. Ha olvasunk az eredeti szót, akkor itt a Jakob nem beszél arról, hogy kísértés felém jön, hanem a kísértés, hogy én belőlem jön. Hogy én döntöm, hogy én megengedem, hogy legyek én kísértve, hogy nem legyek én kísértve. Szóval nem a kísértés vagy a kísérő hibás, hanem én vagyok hibás, aki ezt megengedte. És ez fontos, fontos megérteni. De az is írja a 13. fejezetben, versben, ilyen képet megrajzol, hogy az ember mindig keresi egy bűnöst. Amikor Éva megharapta az almát, elnézést a gyümölcsöt, igen, automatikusan mondtam az almát, akkor ki volt a hibás?
A kígyó
volt hibás. Igen, ment az Ádámhoz, és aztán Ádám is megharapta, Isten keresi, hogy Ádám, mit csináltál? Aztán az Ádám mondja, hát jött itt a szép feleségem, és aztán hát ott a nekem a gyümölcsöt, és ettem belőle. És szóval nem gondolta, hogy én vagyok hibás, hogy tőlem jött ezt a kísértés, hanem az Éva volt hibás. Ugyanúgy Éva mondta a kígyőre, és akkor automatikusan, hát Isten, te teremtettél a kígyőt, akkor te vagy egy hibás. A mai világban, amikor az ember valamit rosszat csinál, akkor ki a hibás? Az Isten a hibás. Most már nem a másik hibás, vagy azonnal az Isten hibás. Miért? Hát figyelj, láttam ott valakit, aki nagyon szép volt, és aztán hát úgy gondoltam magamban, stb. De Isten a hibás, hát nem én teremtettem magamat, nem én mondtam, nem én adtam magamnak ilyen érzéseket, hát Isten a hibás. És itt mondja a Jakab, hogy amikor ebben a folyamatban vagy, hogy megengedsz magadnak, hogy kísértve legyél, akkor mondja, hogy soha nem mondjad,
hogy Isten kíséri engem. Miért ez fontos tudni? Azt tudunk a Bibliáról, hogy az Istenben nincs gonoszság. Az Isten tiszta. Az Isten gonosz dolgot nem tud megcsinálni. Az Isten mennyben van, a gonoszság itt van. A gonoszság nem tud befolyásolni az Istent, és az Isten nem tud megcsinálni egy gonoszságot. Az is tudunk, hogy igen, történnek rossz dolgok velünk. És hát mondjuk, van ilyen, úgy szoktunk mondani, hogy az Isten, ugyanúgy az első versekben mondjuk, hogy amikor Isten kíséri engem, akkor hogy legyek erős, mert abból jövök győztesként, akkor türelmesebb leszek, stb. Megtanulok sokat. Nem az Isten kíséri meg, hanem a sátán támad minket. De az Isten megengedi ezt a támadást. Ha valamit rossz történik velem, nem azért történik, hogy Isten ezt okozza. A sátán okozza ezt. Ezt tanulok a szombatiskolában most, nem? A jobb példával. Hanem az Isten mondja, hogy jó, ezt megengedem, mert tudom, hogy abból ezek az emberek fognak tanulni valamit. De az is tudunk, amikor az Isten megengedi valamit, akkor előre készíti egy kiútat. És ha látja, hogy az ember már nem bír, akkor Isten beavatkozik, és ott megállítja ezt a kísértést, ezt a kipróbáltatást. Ugye? De az Istentől Jakab mondja, hogy nem jön semmi gonoszság. Az Isten nem teszi minket ilyen rossz körülmények közé, és mondja, hogy nem most megnézzünk, hogy mit csinálsz ennek. Nem, ez nagyon fontos tudni. Mert arról beszélünk, hogy az Isten szeret minket, mint egy feleség, mint egy gyereket. Mi a probléma a kísértéssel? Amikor legyünk őszinte, ha van egy kísértés, gyakran beleesünk a bűnbe. Ez egy nagyon komoly dolog. De másik komoly dolog az, hogy nem csak, hogy beleesünk a bűnbe, hanem a bűnt válasszunk Isten fölött. Gondoljátok, van nekem egy feleségem, de nekem valaki más tetszik, és akkor mást választam a feleségem fölött. Vagy nem muszáj, hogy egy ember legyen, hanem nem tudom, a kártyákat szeretem játszani, és nem tudok ellene, megyek kazinóba, a feleségem kéri, hogy ne csináljad, de elmegyek kazinóba, és aztán, mert nekem ez jó. Akkor én ezt a dolgot választam a feleségem fölött. És ez a baj a kísértése, hogy mi válaszunk a bűnt Isten helyette. Nekünk van egy kapcsolatunk, mint a hívőknek az Istennel, de mi mondjuk, hogy jó, én szeretlek Isten, de most ebben a pillanatban én bűnt válaszok a helyetet. Nem érdekes? Az nem jelenti, hogy nem szeretem az Istent, az nem jelenti, hogy nem akarok Istennel járni, de van egy kísértés, és van egy bűn, ami annyira vonz engem, hogy én inkább bűnt válaszom az Isten helyet. Ez a baj a kísértésen. Ez a baj, amikor megengedünk magunknak, hogy kísérve legyünk. És a sátán ez nagyon jól tudja. És hoztam neked még egy példát. A sátán, a kísértés, ez másik szót, ez mint egy csali. És amikor csaliról beszélünk, akkor én szeretem pecázni. Éden nem pecáztam neked. És hoztam egy példát, egy pillanat. Hát csak picit. De tavaly fogtam a csurgói.
Megfogod elég?
Itt a csurgón megfogtam egy 8 kilós pontyot. És visszaengedtem. Valakinek tetszett ezt, hogy visszaengedtem, valakinek nem, nagyon mérges volt. Na, a sátán tudja, hogy hogyan kell bánni velünk, és aztán neki is van ilyen tetszabotja, és úgy hozzá egy csálit. És akkor mondja, hogy na, ide hozom egy szép kukacot, és aztán úgy megy, és mondja, hogy na, kinek tetszik?
Nekem.
Neked tetszik?
Nem, megvan egy. Nem. És aztán ott fog mutatni, amíg valaki nem jön és ráharap. De azt kell tudni, hogy itt a kukacban van egy hatalmas horog. Itt van egy hatalmas horog, ez látjátok? Meghal. Igen. De ez szépen eldugja, úgyhogy nem lássa a halacska. És azt tudunk a halakról, hogy a halak nem csak úszkálnak ott a tó közepén és várnak, hogy mikor bedobja oda a kukacot és megeszem, hanem ők bujkálnak. Ők keresik egy helyet, ahol biztonságban vannak. És akkor a pecásnak ez a dolog, hogy megtalálni, hogy hol van ez a biztonságos hely, és oda előtte tenni. És aztán ott játszik vele. És néha bolond halacska ráharap, és mi történik vele? Aztán tepsére kerül, nem?
Hogy visszadom.
Tessék?
Hogy visszadom.
Hát, hogy valaki visszadom, igen.
Ezt a terülőszik egy ilyen horgászorolásnak a sírosztályal, aztán pedig fogtunk egy nagy halat, és máshogy nem mertem megfogni, csak én dobtam vissza. Most nem mertem megfogni, mert én már fogtam halat.
De néha halacska ránéz, és mondja, hogy tudom, hogy nagyon vonz ez a dolog, de nem akarok beleharapni, mert tudom, hogy valami nem jó. És mit csinál a sátán? A sátán egy jó pecás. Visszaviszi a csalit, és akkor mondja, jó van. És erre mit szólsz? Figyelj, hát itt sok pénz van. Az idő, amit így töltesz a gyülekezetben, ezt tudsz keresni. Gyere hozzám! És ilyen a kísértés. És ha nézzünk a kísértés, akkor tele vagyunk kísértéssel, ugye? Ma vezettem errefelé, elindultam a házból, a háztól, és aztán láttam egy gyönyörű, nagy, hatalmas kocsit. És nem csak sima kocsi, hanem a legdrágább kocsi belőle volt. És mondtam, de jó az a kocsi! Én szeretem a kocsikat. És aztán mondom, hogy miről fogsz predikálni ma? Készítés volt? Igen. De minden nap támadnak minket a kísértéssel. És akkor az mit jelent? Hogy ha nem akarok kísérve lenni, akkor mit kell csinálni? Akkor keresünk egy hegyet, egy erdőt, és oda menekülünk. Hogy ne lássunk a kocsikat, hogy ne lássunk a pénzeket, hogy nem lássunk a siófoki bulikat, a szép, finom ételeket, stb. Akkor mit csinálok? Mi a megoldás? Menekülök a hegyekben? Az nem megoldás, ugye? Pedig valakinek működik, ismerünk azt a másik szót, amit akarok megtalálni. Remetek. Igen, köszönöm. Na, már nem is kell beszélnem. A remetek. Hát valakinek működik, nem? Azt hiszem, hogy Martin Luther is próbált ilyesmit csinálni, míg verte magát, hogy ne legyen ne legyen jó az érzés, hogy ne jól érzen magát. Igen, mert ez is kísértésnek tartotta. De akkor milyen megoldás? Én szeretem vezetni. És gondolom, hogy közöttetek is ismertek a kocsikat, vezettek, stb. És vannak ilyen pillanatok, amikor én vagy kések valahova, vagy nagyon sürgősen valahova kell elérnem. És akkor megyek a Budai úton, ha most mindig, amikor ezt a példát hozom, gondolom a gyülekezetre kell menni, oda sietek. És akkor megyek oda, és csak egy dologra figyelem, a piros lámpára. És amikor piros lámpán megállok, akkor figyelek oda. És vannak pillanatok, amikor melletted állnak barátaid. És a barátaik ott dudálnak és integetnek, Alex, itt vagyok, szia, már régen találkoztunk. Nem lát az Alex a barátot. És volt, amikor a barátom megsértődött, hogy dudáltam, kiobáltam, és nem reagáltam egyáltalán. És mondja, hogy miért? Nem szeretsz engem? Beképzelt vagy? Mondom, bocsi, én oda mentem, nagyon siettem, és csak erre figyeltem. Nekem volt egy célom. És ezért nem figyeltem, nem látom, hogy mi van körülöttem. És pont úgy vagyunk, a Biblia azt tanítja, hogy neked, hogy fokuszáljad a nézetet Jézusra. Amikor élünk az életünket, akkor
ha fokuszálunk, hogy nézzünk csak a Jézus, hogy a célunk Jézus, akkor hiába ott kiabál a barátom, hiába ott vannak a kísértések, nem figyelek rá. Nem azért, hogy kényszerítem magamat, hogy csak oda nézek, oda nem nézek, nem. Automatikusan nem figyelek oda-oda, nem érdekel, hogy mi történik, mert nekem van egy célom. Ezért fontos, hogy fokuszálunk a Jézusra. De néha valami más történik. Néha figyelek oda, vezetek, és látom valamit itt történik. És akkor elfordul az ember. És valamelyik ember elfordult, meg látja, és mondja, nem, és tovább fokuszálja. De valamelyik ember meglátja, és aztán el is felejti, hogy hova ment. És kisétes beesik. A bűn nem akkor történik, amikor én meglátom valamit, de amikor tovább fejledem ezt a érzés, a gondolkodás, a gondolat, akkor történik a bűn. Mert legyünk őszintén, minden nap, amikor sitárunk az utcán, vagy beszélünk az emberekkel, halljunk a pletykákat, nem? Látunk az embereket, látunk bizonyos dolgokat, és attól nem tudunk menekülni. Mindig látunk dolgokat, nem vagyunk vakok. Vannak nekünk szemünk, fülünk, érzéseink, de akkor történik a bűn, amikor megengedem a gondolkodásomat egy picit tovább menni. Akkor történik a bűn. És a Jákob azt írja, most megkeresem, 15. versben. Ő lerajzol egy képet. Olvasunk még egyszer 15-ök, mert a magyarul a szavakat nem fogok találni a nélkül. Jakob 1.15.
Azután a kívánság megfogan rám bűncsül, a bűn pedig teljességre itt van, halált nem.
Igen. Itt van ilyen kép. Amikor az ember tovább fejledi ezt az érzést, ezt a gondolat is tovább, akkor megfogant, hogy mondja a Biblia?
Megfogant,
igen, megfogant egy bűnt. És ez egy bűnt, amikor megfogantról beszélünk, megfogantásról beszélünk, akkor egy gyerekről beszélünk, ugye?
Igen.
És mondja, hogy de a vége, hol áll? És én képet rázol nekünk a Jákob, hogy valaki terhes lett, várja a gyereket sokáig, de aztán, amikor kijön a gyerek, akkor nem él a gyerek, hanem egy halál. Ez egy borzasztó kép. És akkor mi következik? Azt gondolta az ember, hogy boldog leszek, hogy azt, amit láttam, ami kísért engem, az nagyon jó. Nagyon jó lesz az érzés. De a végén halál van. Ez egy érdekes kép, amit rázol nekünk a Jakob. De amikor halálról beszél, halál ez nem csak egy bizonyos ideig valami nem történik semmit. Az igazi halál eltávolítja minket az Istentől örökre. Nem csak bizonyos ideig, hanem öröki. Nem tudunk visszatérni a Jézushoz, az Istenhoz, ahhoz, aki minket szeret. Megtörténik a bűnt, és gondoltam, hogy kapok egy vastag pénztárcát, ami tele van a pénzzel, és amikor kinyitom, üres. Akkor egy halál következik. Akkor rájövök, amikor megyek ehhez a ciszternához, amit kiástam, és hogy ott nincs víz, mint lyukas. Minden, amit beletettem, elfogyott. És nincs visszaút, mert halál következik. Ezért mondja az Isten, ne legyetek kísértve. Mondja, én minden odon nektek. Én szeretem titeket. Legyetek velem. Amikor van egy kísértés, fokuszáljatok rám. Mert akkor egyszerű. Akkor nem tudtak bűnbe esni. Legyetek velem, én minden odom nektek. És gondoljátok, hogy ti vagytok ezt a ráncos feleségi, akinek nem a ránca volt, hanem a...
Bány.
Igen. vagy ti vagytok ez a 28 lány, aki 6 éves lány. És milyen boldogan ott kiabált, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Mindegyik reggel, amikor fölébredtek, mit gondolták, hogy Isten, akkor van nekem ilyen feladatom, ilyen feladatom, most küzdködni fogok ezzel, hogy mi az első gondolat, hogy ilyen jó apukám van, aki szeret engem, aki befogadott engem. Ugye, mint a feleség, vagy mint a gyerek. Ami minden, aki mindent megad nekem, hogy csak boldog legyek, hogy csak vele legyek. És akkor nem láttam a szobályokat, nem láttam, hogy szombatot kell megtartani, nem várom a szombatot, amikor vele tudok tölteni az időt. És nem számolom a perceket, nem nézem az órát, hanem sajnálom, hogy, hogy tényleg nagyon rövid a szombat, nem, mert akkor kevesebb tudok vele lenni. Hanem inkább hosszabbítani szeretnék a szombatot. Többet akarok vele lenni, mert ő szeret. A Biblia egy szerető Isten mutat. Ugyanaz Isten mutat az új szövetségben és az ószövetségben. Hiába emberek mondanak, hogy az ószövetségben Isten nagyon szigorú volt, és stb. Ezért szigorú volt, mert szeret minket. Ezért mondja, hogy én annyira szeretem, hogy ha bárki bánt téged, tönkre teszem. Mert védelek téged, mert én az igazi férje vagyok, az igazi, aki szeret téged. Az új szövetség tele van ígéretekkel. És ezt tegnap felsoroltunk és olvastunk. És ezek gyönyörű ígéretek. És az Isten nem csak ígéri, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor odon boldogságot, ha kell neked anyagi boldogság, akkor ez is meg tud adni, amennyi kell neked, Isten megadja. Ismerünk egy misszionáros, a David Gates, ismeritek, ugye? Ő nem, amikor Istenről van szó, szóval amikor misszió munkát csinál, ő nem beszél pár száz dollárról, ő milliómokról beszél. Ő 20 millió szerződéseket aláír, és ez a 20 millió nem zsebből jön, hanem Isten küldi. És ő se tudja többször, hogy honnan jön, de jön egy boríték, amelyikben 20 millió dollár van. És nem a szerződés elején, hanem a szerződés végén, a 10 perc, amikor 10 perc múlva lejár a szerződés, ott van a főnök, aki kérje a pénzt, és ott van a pénz nélkül, és nem tudja, hogy mit és hogy, és hirtelen visszajön, akivel beszél, és ott valaki hozza neki egy boríték, tele van a pénzzel. Mert az isteni minden. Szóval Isten ilyenek is tud tenni. Ha valakinek kocsi kell a boldogságot, akkor abba is hiszem, hogy nagyon kell, akkor Isten azt is ad. Nem hiszem, hogy Ferrari fog adni. De egy megbízható kocsi, ami a szükségedre való van. De nem csak ilyen ígéretek vannak. A legnagyobbik ígéret, amit Isten ad, mondja, hogy minden adom neked, de ahhoz, hogy mindent tudsz élvezni, egy picit hosszabb életet kell élni. Igen, mert hiába most oda minden, és egy napon keresztül nem tudsz átérezni az egész boldogságot attól, amit neked adom. Én neked ígérem, én örök életet neked fogok adni, hogy ezt, amit megadom neked, öröki valóságban tudsz tapasztalni és érezni. Ilyen Istenünk van. Érdemes érte küzdeni. Érdemes ráfokuszálni. Érdemes üres pénztárcát venni. Nem érdemes, de a másik érdemes. Legyen ezt a gondolkodásunk. Gondoljuk úgy Istenre, mint egy szerető Istenre. Köszönöm szépen!